Szeretettel köszöntjük testvéreinket Csobánkai evangelizációs esténken, ahol Isten igéjét olvassuk és hallgatjuk, és az ő üzenetét kérjük és várjuk. Köszöntöm szolgatársamat is, Csere Mátyás nagytiszteletű urat, aki a Budakalászi Református Egyházközségnek lelkipásztora, szomszédunk és barátunk. Isten hozott, és Isten áldja meg életedet és a mai és későbbi eheti szolgálataidat is. Ennek a hétnek a kérdése, ki fontos Istennek, és az igéket pedig az apostolok cselekedetéről írott könyvből olvassuk a 16. részből. Halljuk az apostol köszöntését is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Kezdjük a ma estét énekléssel, hívjuk segítségül Urunkat. A 384. énekünket fogjuk énekelni, a Szent vagy örökké, Atya Úristen című ének dallamára énekeljük ezt az éneket. Sok énségünkben hozzád kiáltunk, mind a 8 versszakával énekeljük végig. segítségünk, esti Isten tiszteletünk és egész hetünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk! Köszönjük, hogy együtt lehetünk most itt. Köszönjük, hogy adsz lehetőséget egy hétköznap után, sokak számára egy munkás nap után eléd jönni, megállni előtted, sőt, a te körödben letelepedni. Azért, mert még mindig szeretsz, még mindig ragaszkodsz mi hozzánk, még mindig terved van az életünkkel, és mondani is akarsz nekünk valamit. Áldunk téged, mindenható Úrunk, mert noha a világ mindenség hatalmas ura vagy, de számon tartasz bennünket is. Van véleményed a mi dolgainkról, sőt, van megoldásod a mi számunkra. Vigasztalásod, erőd, útmutatásod, vagy éppen feddésed és ítéleted, bármi, amit elterveztél. Kérünk add, hogy valóban elérjen a szívünkig az, amit te akarsz. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusért tartod meg a mi életünket. Köszönjük, ahogyan énekelhettük is, hogy ígéretedből, te szent igédből téged megismerhetünk. És valóban megismerhető vagy. És köszönjük, hogy az életünket nem akarod hagyni abban a toporgásban, abban az erőtlenségben, azokban a bűnökben vagy csüggedésben, ami olyan sokszor jellemez mindannyiunkat, hanem azt akarod, hogy a te dicsőséget sugározzék a mi életünkben is. Köszönjük mindezt. És kérünk azért, hogy jelents ki nekünk most is valami többet, mint amit eddig tudunk, mint amit az eszünkkel tudunk, mert az nem tart meg bennünket. Kérünk, hogy cselekedj, jelensd ki önmagadat, add a te közösségedet, add, hogy ne csak megértsünk valamit a te dolgaidból, hanem az változzék életté. És köszönjük, Urunk, hogy te vagy mindenek fölött erős, erősebb, mint a kísértéseink, mint az ellen támadás erői, mint a sátán. Látod, hogy olyan sok minden akadályozza ezen a héten is a mi figyelmünket. Nem érünk rá, nincs elég erőnk testben vagy lélekben. Mégis kérjük, hogy védd meg ezt a hetet a te számodra, a te terveid számára. Hadd valósuljon meg mindaz, amit akarsz. Amen. Ahogyan gondolom, hogy olvashatták, hallhatták a testvérek, illetve most az előbb is hallottuk együtt, ennek a hétnek a címe: Ki fontos Istennek? Nagyon röviden lehetne válaszolni erre a címben megfogalmazott kérdésre, két egészen rövid szóval: ki nem? Ugye egy kicsit ebből a szempontból ügyetlen ez a cím, látszik is, hogy én találtam ki, de talán meg fogják érteni a testvérek, hogy mégis illik ez a cím ahhoz az igéhez, amiből mindjárt föl fogok olvasni. Én nekem, néhányan vannak itt budakalásziak, ők már nagyon jól tudják, nekem mostanában nagyon kedves igém a Cselekedetek könyve 16. fejezete, éppen azért, mert olyan gazdagon, mint egy szivárvány színskálája egyik végétől a másikig, egész gazdagságában bemutatja, hogy Istennek a szeretetébe, gondolkodásába, figyelmébe milyen sokféleképpen beleférünk mi emberek. Egyetlen rövid fejezet mutatja meg azokat a táblatokat, hogy a legkisebb megalázott rabszolga lánytól kezdve a börtön parancsnokig és közte mindenféle típusú, rendű, rangú emberekig Istennek mindenkihez külön útja van, mindenkivel kapcsolatban csak rá jellemző személyes terve van, és Isten nem nyugszik addig, amíg az ő szolgáin keresztül el nem juttatja Jézus Krisztus életéről, feltámadásáról, uralmáról szóló evangéliumát hozzánk. Erről szól ez a fejezet. Én ismeretlenül is a legtöbb testvért nem ismerem a csobánkaiak közül. Néhány arcot már láttam, de még ebben a területben sem mernék sok mindenre hagyatkozni. Úgy jöhettem ide, az Istentől rám bízott üzenettel, tudom, hogy mindannyian megtalálhatjuk a helyünket Istennek az igéjében. A mai este címe az volt, hogy Istennek fontos maga a kontinens, a miénk, vagyis Európa. Olvasom az ezzel kapcsolatos néhány mondatot a Cselekedetek könyve 16. fejezetéből, és bátorítom a testvéreket, hogy hozzuk el a Bibliánkat, holnaptól kövessük együtt mindannyian. 16. fejezet 5. versétől olvasom. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Azután átment Pál Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte: jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Pál apostolnak és munkatársainak a második missziói útján történt mindez, amiről az előbb olvastam. Az előző útjukon valami olyasmit próbáltak ki, ami addig nem létezett, ami addig nem volt soha a keresztény egyház történetében. Néhány ember Isten szent lelkétől kiválasztva és kiküldve elindul idegen városokba és országrészekbe, a római birodalom városaiba sorra egymás után, csak azért, azzal az egyetlen céllal, hogy Jézus Krisztusról, az ő életéről, haláláról és feltámadásáról beszéljenek teljesen idegen embereknek. Odáig is tovább adták már a Jézusról szóló örömhírt, de a hétköznapos természetes folyamában mindenki, a családtagjainak, a szomszédjának, az ismerőseinek, aki Jézusban hitre jutott, az soha nem tarthatta és tarthatja magában, tovább terjedt ez a keresztényektől, de hogy kifejezetten ezért induljon valaki szisztematikusan idegen országrészekbe és tartományokba, ez odáig egészen ismeretlen gondolat volt. Eszükbe sem jutott talán. És egyszer az antiókiai gyülekezetben, ima közösség és böjtölés közben adja a Szentlélek ezt a gondolatot Pálnak, Barnabásnak és néhány munkatársnak. És amikor túl vannak az első, nagyon mozgalmas úton, tapasztalják az ellenerőket, majdnem megölik Pált, de tapasztalják a másik oldalon Isten hatalmas kegyelmét, gyülekezetek alakulnak, akkor hamarosan elindulnak a következő útra is, végig látogatni ugyanazokat a gyülekezeteket, tovább gondozni őket, és örülni a látható növekedésnek, ahogyan Isten elkezdte ezt a munkáját Kis-Ázsiában, a mai Törökország területén, egész tartományi méretekben. És Pál úgy látja kísérőivel együtt, hogy bőven van itt még feladat. Hiszen mindenütt ott vannak az ellenlábasok, hiszen a gyülekezetek nagyon fiatalok, nagyon keveset tudnak még, néhány heti, néhány hónapnyi tanulás áll mögöttük, nincs még a kezükben a saját nyelvükön Isten igéje, nincs is még leírva a legnagyobb része az Új Szövetségnek. Hát akkor mennyi beláthatatlan munkája lesz még annak a maroknyi kicsi csapatnak. és próbálnak eljutni a szokásos helyekre, és ha azzal készen vannak, akkor kicsit tágítani a kört, a szomszédvárosokba, a szomszédvölgyekbe, hegyeken túl még menni tovább, és ebben a nagy igyekezetben tapasztalják, hogy Jézus lelke nem engedi őket. Van olyan írásmagyarázó, aki azt gondolja, hogy adminisztratív akadályok voltak, vámhatóság, ki tudja micsoda. Van, aki azt feltételezi, hogy talán járványok voltak, ez nem volt ritka akkoriban. Ki tudja miért, fogalmunk sincs, a Biblia nem köti az orrunkra. Azt kellett megállapítaniuk, hogy a kitűzött úti céljukba nem tudnak eljutni. Nézik a térképet, most itt átmegyünk, megint lesz egy nagyváros, ott még senki nem hallott Jézusról, gyertek, és nem sikerül. És aztán megint nem sikerül, mint amikor Zsák utcába ér az ember. Most mit csináljak? És ebben a tanácstalanságukban kell megérteniük, hogy az az Úr, aki elküldte őket, legyetek, lesztek nekem tanúim Jeruzsálemben, egész Samáriában, Júdeában, aztán a föld végső határáig, ez a Jézus most elérkezettnek látja az időt, hogy megint egy nagy lépéssel bővítsük a kört, ne Kis-Ázsiában próbálkozzatok tovább, pedig bőven volna még ott munka, lépjetek át egy határt, hogyha megnézzük a térképen, át kellett hajózniuk az égei tengeren, a mai Görögország területére, de úgy is mondhatnám a mai Európa területére. Ez az a helyzet, amikor Jézusnak más a tempója, mint a tanítványainak. Ők még igyekeznének ott, ahol vannak, és van is még munka. De Jézus már tudja, a következő lépés jön, neki azok is fontosak, akiket Pál még egyáltalán nem ismer, akikre még magától nem is gondolt, valahova sokkal későbbre teszi talán. Jézusnak most fontosak ezek az emberek. Ennyire személyes megfogalmazást ritkán olvasunk ebben a könyvben. Jézus lelke nem engedte őket. Még csak nem is azt írja, hogy a Szentlélek, vagy Isten lelke, személyessé teszi. Testvérek, Jézus szívügye, ez az átkelés. Ott, azon a tengerszakaszon, az égei tengeren, az akkori Makedóniába, ma úgy mondanánk, hogy az európai tartományba. Jézus szívügye az a néhány ember, aki majd ott lesz Filippiben, látjuk a többi estén, egyenként, személyenként. Az a sok-sok ember, aki ott él azon a földrészen, az a számtalan sok ember, aki azóta megszületett ezen a földrészen. Az a makedón férfi a látomásban, Isten különös üzeneteként jön ez a látomás. Nekik egy szűz tartományt jelent, még nem jártak ott. Nekünk a szülőföldünket jelenti tágabb értelemben a kontinensünket. És ma este szeretném, ha arra figyelnénk, testvérek, Isten mindenütt úgy mutatkozik be a Szentírásban, mint az egész világ ura, a földkerekség ura. Isten nem korlátozza a terveit egy-egy kis gyülekezetre, egy-egy kis lélek megmentésére, egy-egy kis vallásos eseményre. Természetesen személyenként név szerint ismer minket is, és személyesen van vele dolgunk, de ő ezek fölött és ezek mellett az egész földkerekség ura akar maradni. És úgy, mint a földkerekség ura, kézbe vesz egy kontinenst, azt mondja a szolgáinak, hogy gyertek, eljött az ideje, hogy mostantól itt lesz dolgotok. És testvérek, a többi estén jóval személyesebb vizekre evezünk majd, közelről nagyítóval nézzük ezt a fejezetet, de ma, talán ritkábban szoktuk, gondoljuk végig azt, hogy Isten, mint az evangéliummal világhódító Isten, hogyan gondolkozik ennek az egész kontinensnek a létéről, jövőjéről. Mert Európára döntő hatása volt, kimerem mondani, a világtörténelemben leginkább ennek az átkelésnek volt döntő hatása Európára. Európa más, mint a többi kontinens. Sok szempontból megvizsgálhatnánk ezt, kevés is lenne rá egy este, nagyon kevés, de hogyha megpróbálnánk sorra venni, mitől más Európa, és itt most Észak-Amerikát is hadd soroljam nagylelkűen Európa alá, mert innen ered, hasonló szellemi talajon nyugszik. Tehát Európa, Észak-Amerika mitől más, mint a többi része a világnak? Ugye fejlettebbek vagyunk, ez rögzült belénk, ez a hozzáállás. Hatékonyabbak vagyunk, nagyon sokáig a történelemben gazdagabbak voltunk, mint a többi kontinens. Vajon mitől? Az itt élő emberek okosabbak? Nem hiszem. Az itt élő uralkodók jobb uralkodók voltak évszázadokig, mint a világ más részein? Hát nem vagyok benne biztos. Az itt élő tudósok jobb tudósok? Vagy a művészek tehetségesebb művészek? Egyáltalán nem hiszem. Több a természeti kincsünk, adottságunk? Egyáltalán nem így van, sőt fordítva. Mitől más Európa történelme, és most sok évszázadnyi áttekintésben nézzük? Azt hiszem, hogy egyetlen egy dologtól. Ez az átkelés Pálnak, Szilásznak, Lukácsnak és a néhány munkatársnak az útja, és amikor az elkezdődött, és onnantól kezdve folytatódott, az evangélium formálta mássá Európát. És itt most nem azt szeretném mondani, nehogy valaki félreértse, hogy ilyen rózsaszínben látom a múltat, és Európa keresztjén lett volna, és itt mindenki hívő lett volna. Természetesen soha nem volt mindenki hívő Európában. Egész másról beszélek. Arról, hogy volt legalább 1500 év a történelmünkben, amikor Európában szinte bárhol mehetett az ember, szinte bármelyik város, bármelyik utcáján végigmenve, találomra megállítottunk volna 10 járókelőt, 10-ből 10 tudta volna, például azt, hogy ki teremtette a világot, a mindenható Isten, ki fog ítélni az idők végén, az Isten, aki igazságos, mire van leginkább szükségünk nekünk embereknek, ugyanannyira, mint a levegőre, a vízre, Isten kegyelmére, Isten szeretetére ugyanígy szükségünk van. Honnan tudjuk, hogy Isten szeret minket? Legjobb, ha a keresztre nézel. Az Úr Jézus Krisztus önmagát adta érted. Onnan tudsz Isten szeretetéről. Van-e mondani valója a számomra az Istennek? Igen, van, és az le is van írva. Honnan ismerhetem meg őt jobban? A fián keresztül, aki ma is megismerhető. És így tovább. Testvérek, ha ezeket a kérdéseket az utóbbi évezredek során bárhol Európában 10 embernek föltettük volna, 10-ből 10 tényszerűen tudta volna ezekre a bibliai választ. Újra mondom, ez nem azt jelenti, hogy megtért hívő emberek lettek volna, de voltak világos ismereteik, alapjaik az evangéliumból, Istenről. És sehol másutt a világon nem volt ilyen. Mitől volt más Európa a történelemben? Ettől. A jó alapoktól. Attól, hogy, és most nem szeretném mindentől hosszan sorolni, de hogyha a lehető legjobb értelemben, a pozitív értelemben gondolunk ilyen népszerű fogalmakra, mint önálló gondolkodás, mint a személynek a szabadsága, mint hivatás, mint tolerancia, mint életöröm, vagy életigenlés, mint alázat, mint társadalmi rend, vagy erkölcsi értékek. Sorolhatnám ezeket a fogalmakat. Sokat eltorzítottunk, elkoptattunk, kifordítottunk már, de az eredeti jó értelmükben, hogyha lenne több időnk, érdemes lenne belemenni. Honnan tanulta ezeket Európa? Az Úr Jézus Krisztustól, aki bemutatja az atyát, mint szerető atyát, és azt mondja, hogy nézzétek meg a rét virágait, az égi madarakat, aki azokra gondot visel, az mennyivel inkább rátok is. És megismerhette az európai ember az evangéliummal együtt a Teremtő Istent, és ezzel együtt azt, hogy otthon vagyok a világban. Aztán megismerhette Jézusnak az élet példáját, a szeretetét. Megismerhette azt, hogy ő neki van velem célja. Megismerhette azt, hogy ha Isten az én Uram, és ő az én édes atyám Jézusért, akkor aki mellettem van, az meg a testvérem. És akkor azzal úgy élhetek, úgy viselkedjek. És ezen az alapon azok a népek, akik megismerkedhettek az evangéliummal a következő évszázadokban, ezután a nagy tengeri átkelés után, azok a népek egészen más úton indultak a gondolkodásukban. Akkor, amikor vállalkozásokba fogott valaki, amikor messzi útra indult, amikor a családjáról gondoskodott, amikor a természethez való viszonya alakult, amikor más emberek között forgott, mindenütt ott volt a nyoma az evangéliumból tanult gondolkodásnak. Ha nagyon rosszul is, ha torzan is, de Jézus Krisztustól tanult sokat Európa. Testvérek, hogyha az előbb sorolt kérdéseket ma tennénk föl az utcán, 10 embernek véletlenszerűen, ki teremtette a világot? Ki fog ítélni az idők végén? Mire van igazán szükséged? Honnan ismerheted meg az igazságot? Testvérek, 10-ből hányan adnának bibliai válaszokat? Az az érzésem, hogy a többségnek fogalma se lenne a bibliai válaszokról, ellenben furcsán néznének ránk, miért feszegetsz ilyeneket, miért avatkozol be a belső lelki meggyőződésembe, egyáltalán milyen alapon mersz ilyenekről az utcán beszélni, egyáltalán mi között hozzá. Az is lehet, hogy mérgesek lennének velünk szemben, vagy rendőrt hívnának. Milyen messzire távolodott Európa attól az alapjától és attól a gyökerétől. Kiki úgy jógázik, úgy hisz a horoszkópokban, úgy épít magának régi babonákból, vagy egészen új típusúakból vallást, Krisna tudatot, keleti filozófiákat, Mohamedán hitet, bármit, ahogyan éppen eszébe jut. De a legtöbben szimplán csak a pénzben, a hatalomban, vagy önmagukban hisznek. Európa most itt tart. És aki vallásos, annak a tömegnek a többsége is, úgymond a maga módján vallásos. Vagyis, mit jelent ez az, hogy belső magánügye a vallás, aminek semmiféle gyakorlati következménye nincs a hétköznapi életre, otthon a 4 fal között, vagy esetleg időnként a templomban, azt hisz mindenki, amit akar, de ez nem látszik rajta, és nem mutatkozik meg kívül. Európa bajban van. Ezt nem kell nagyon részleteznem, különösen a mai napjainkban. Ma a brüsszeli lakosok egy része nem nagyon ment ki az utcára. A boltok, bevásárlóközpontok, a metró, az iskolák zárva voltak. A buszok jártak, de a buszsofőrök egy része nem mert fölülni a buszára és vezetni, mert retteg. Ugyanígy Párizsban és Európában sokfelé. Mikor került válságba Európa? Testvérek, nem a közvetlen napi eseményekkel szeretnék foglalkozni, azt hiszem, hogy mélyebb ez a kérdés. Mikor került válságba? Akkor, amikor viszonylagossá tette azt az alapot, amiről az előbb röviden beszéltem, az evangélium alapját. Amikor nem kellett Jézus Krisztus, amikor nem kell, mondhatom jelen időben is Jézus Krisztus és az evangélium, és ez nem egy történelmi eseményhez köthető, mondjuk nem a felvilágosodásról beszélek, hanem mindig jelen van, mint lehetőség, mint alternatíva, döntsd el, te, akinek az ősei, a nagyapja, a dédapái, a régiek mindannyian ismerték az Isten igazságát, a tőle való hitet, a tőle való tényeket, döntsd el, hogy kell-e ez neked. És az utóbbi időben, amikor egyre nagyobb tömegekben döntöttek úgy az európai népek és emberek, hogy ez már csak a múzeumba való, vagy oda se, azóta Európa válságban van. Most az egészére jellemző, hogyha messziről ránézünk. És mik ennek a következményei? Csak hármat szeretnék felsorolni. Hátat fordított Istennek, ahogy Jeremiás írja síralmaiban, egészen meghasadó szívvel, az Isten népe hátat fordított az Istennek, és lássátok ennek a következményét, és erről szól ott fejezeteken keresztül, hát egy ilyet lehetne írni ma is. Mi történt akkor? Az egyik, amit szeretnék kiemelni, hogy akkor Európa egészében véve, és nyilván nagy egész folyamatokra gondolok, felfuvalkodott és öntelt lett másokkal, távoliakkal szemben. Csak önmagunknak szerezni bármi áron gazdasági erőforrásokat, a gyarmatoknak a kincseit, nyersanyagokat, erőforrásokat, amikor azt hitte, hogy mindent megtehet az európai ember, mert gyorsabb hajóink és fejlettebb fegyvereink vannak, és elmegyünk a barbárokhoz, és üveggyöngyért elcserélünk velük bármit, ami nekünk értékes. Amikor az európai ember rálépett erre az útra, és jónak találta ezt az utat, felfuvalkodott és öntelt lett másokkal szemben, intézményesen, sőt erre építette a birodalmát, a rendszerét. Azt hiszi az ilyen ember, hogy mindent megtelt, ami az ereje van. Ez a gyarmatosítás. Régen, évszázadokkal ezelőtt, és jelenleg is zajlik. Csak jelenleg nem így hívják. Globális cégek hálózatának hívják. Nem kevesebb, mint a régi, ma hatékonyabb. Egykor és most. És erről tanúskodnak a világ más részein lerabolt földek, lakhatatlanná tett helyek, káoszban élő társadalmak, ivóvíz nélkül maradt emberek. Mi történt? Persze, támogatjuk őket segélyekkel, meg kell nézni az európai fejlett és gazdag népek, a nemzeti össztermékük néhány ezrelékét, néhány tízezrelékét, a fölöslegüknek is egy egészen pici részét segélyekre fordítják, egy keveset az éhezőknek, vagy építünk nekik vízvezetéket, vagy utat, vagy valamit, de lényegében inkább csak elhoztuk, amire szükségünk volt. Valójában hidegen hagyja Európát másoknak a sorsa. Meddig lehet ezt csinálni? Aztán a második, amikor Európa lelépett erről az alapjáról, a felfuvalkodás Isten rendjével szemben. Szeretném elmondani, mire gondolok konkrétan. Isten népeket, nemzeteket teremtett, hozott létre a föld színén. Erről beszél majd a következő fejezetben az apostol. Kalásziaknál egy egész Isten tiszteletet szenteltünk ennek. Elrendelte a népek lakozásának a határait és idejét, Isten ajándéka az, és neki terve van azzal, hogy nemzet államok legyenek, ezt nem emberek találták ki, vagyis ránk jellemző egyedi gondolkodás, sajátos értékek, összetartozás, tudat, lelki-szellemi kincsek, és ezek Isten szemében jó dolgok, és mit csinál az öntelt, magabiztos európai ember? Nagy tömegekben, nagy részében? Ez már mind nem fontos neki. Legyen viszonylagos, és legyen helyette inkább birodalom, mert úgy hatékonyabb. Birodalmat épít nemzetek helyett. Aztán látjuk, hogy ez talán mégsem működik olyan jól. És a multikulturalizmus, ami azt jelenti, hogy minden érték viszonylagos, ne döntsük el, hogy mi a jó és mi a rossz, sőt azt se döntsük el, hogy mi az enyém és mi a tiéd, ez legyen úgy, ahogy éppen érezzük, ne fogalmazzuk meg a saját és idegen értékeket, hát ha megsértenénk valakit, legyen minden úgy, ahogy éppen jól esik. Legyen minden mindegy és magánügy. Beszél a Biblia azokról, akiknek a jó és a rossz mindegy. Akiknek nincs sajátjuk, mert az is mindegy. Testvérek, amikor egész kerületek épültek, támogatva Brüsszelben, Párizsban, Londonban és sokfelé csak bevándorlóknak, csak más kultúrájúaknak, akkor büszke volt arra ez az áramlat, hogy ez mennyire jó dolog. Most sokan kezdenek töprengeni, hogy talán mégse annyira jó dolog. És az az elv, ami emögött van, legyen minden mindegy. És testvérek, amikor erről az alapról lelépett Európa, az evangélium alapjáról, arról, amit Jézustól tanulhatott, ugye beszéltem arról, hogy önző lett a távoliakkal szemben, felfuvalkodott lett Isten rendjével szemben, és harmadszor még azt is megemlítettem, hogy önző lett, végtelenül ostoba és önző a saját utódaival szemben, és föladta a jövőjét is. Inkább legyen kényelem és jólét most, mint felelősség az utánunk jövő nemzedékért, a gyerekeinkért. Testvérek, vannak olyan régi társaságok, ahol felárért lehet vásárolni a repülőn olyan ülőhelyet, ahol garantálja a légitársaság, hogy a közelben nem fog ülni gyerek, és nem fogja zavarni a kedves utasokat. Az első osztálynál drágább jegy, a gyerekmentes terület a repülőn. Elképesztő. És van rá kereslet, mert itt tart jelenleg a nyugati ember, az életérzése, a gondolkodása, az értékrendje, idézőjelben, engem ne zavarjon gyerek lárma. És ne kelljen valamit nélkülöznöm, vagy késleltetnem, most akarok második autót, hatalmas házat, jólétet, kényelmet, mindent. Mit érdekel engem az, hogy mi lesz 20 év, 50 év, 100 év múlva? Testvérek, minden háborúnál pusztítóbb az a statisztika, hogyha megnézzük, hogy hány gyermek nem született meg Európában az utóbbi 4-5 évtizedben, pusztán kényelem szeretetből. Mert inkább valósítsuk meg magunkat, majd később alapítunk családot, vagy nem alapítunk családot. Ezeknek üresen van a helye, üresen is marad a helye, és amikor mi öregek leszünk, és ott kéne lenni a következő nemzedéknek, és nem lesz ott senki, hát illetve ez nem igaz, hogy nem lesz ott senki, ahogy a fizikában is a folyadékok, gázok viselkedésén látjuk, az üres helyek, az alacsony nyomású helyek megtelnek, Európában is így történik. Nem marad hosszú távon üresen, csak kérdés, hogy hogyan telnek meg. Testvérek, talán szokatlan, hogy mindezekbe a kérdésekbe egy kicsit érintőlegesen belementem, de azt hiszem, hogy az ige alapján kell látnunk nekünk ezeket is. mert körülöttünk mindenki próbálja a maga bölcsessége alapján ezeket fölvetni, megvitatni, valahogy nyugtalanít most már sokakat, akik eddig ilyenekre nem is gondoltak, de mi láthatjuk az igében Isten ajándékát és Isten akaratát ezekkel kapcsolatban. Az a makedón férfi a látomásban ott áll, jöjjetek át segítségünkre, és mi ez a segítség? Egyetlen egy dolog. Hallaniuk kell Jézus Krisztusról. Ismerniük kell azt az Urat, aki szeretne az életük fölött is uralkodni. És amikor ez megvalósult, és amikor ennek hosszú távú kihatása lett, az mennyire különbözik attól, amikor látjuk ennek a hiányát. Testvérek, mi jelenti a menekülést Európa számára a mostani szánalmas állapotában? Egyesek szerint fejleszteni kell a titkosszolgálatokat, több embert behívni a rendőrségbe, jobban felfegyverezni a katonaságot, védekezni, kerítést építeni, bombázni Szíriát vagy azokat a területeket nagyobb erővel, ahol már eddig is háború volt, és majd ez közelebb visz a megoldáshoz. Hát önmagában ezek biztos, hogy nem. Lehet köztük sok okszerű és józan intézkedés, és van is közöttük, de biztos, hogy ezek önmagukban nem védenek meg senkit semmitől. Az alapigénkben van a válasz. Jöjj és légy a segítségünkre. Erre van szüksége ma az európai népeknek. Van egy látomásom, ha szabad így fogalmaznom kicsit nagy szavakkal. Ott állnak a makedón férfiak, meg a magyar, a német, a francia férfiak és asszonyok, és ismétlik ezt a mondatot. Légy a segítségünkre! Légy a segítségünkre, mert félünk a jövőtől. Légy a segítségünkre, mert vannak ugyan áruval rakásig töltött áruházaink és boltjaink, és nagy jólétünk, de egyébként meg rákkeltő mérgeket eszünk és lélegzünk be. Légy a segítségünkre, mert a fiatalságunknak vannak elektronikus kütyűi, mindenféle vicik vacak, tonna szám, csak éppen elfelejtettek már beszélgetni. Légy a segítségünkre, mert van nagy-nagy szabadságunk, mindenki azt mond és gondol, amit akar, mindent szabad, nincs erkölcsi törvény, ami kötelező lenne, csak éppen nem lehet már szinte épp családot találni. Légy a segítségünkre, mert van temérdek szórakozásunk, és azt se tudjuk, mit csináljunk sok lehetőségünkkel, szabad időnkkel, és mégis úgy érezzük, hogy nem jut időnk semmire. Légy a segítségünkre, mert tele vagyunk lehetőségekkel, és mégis nyomorult, szürke életüket dobják el nap mint nap sokan. Valami baj van velünk. A magunk urai akartunk lenni, Istennek képzeltük magunkat, pedig csak lázadók és felségsértők voltunk az élő Istennel szemben. Jöjj és légy a segítségünkre! 2000 évvel ezelőtt Pál álmában látott egy ilyen férfit, aki ezt a mondatot mondta. És kapcsolt, ezt az álmot Isten adja, menni kell, oda kell menni a szűz területre, és azon a kontinensen is el kell kezdeni. Testvérek, újra erre van szüksége ennek a kontinensnek. arra Jézus Krisztusra, akit Pál a szívében és a szavaiban vitt, és ez a Jézus majd látjuk a következő estéken is kibontakozni, először csak egyetlen városban. Ott van egy kicsi közösség, egy-két keresgélő bizonytalan ember, akik megismerkednek ezzel a Jézussal, és Jézus szólítja őket, itt vagyok. Meg kellett halnom értetek, mert nem volt más megoldás a ti állapototokra. Meg kellett halnom, mert ennyire komolyan vettem azt, hogy szeretlek titeket, ismerlek és kelletek nekem. És kezdjétek el az életeteket úgy élni, hogy ott én uralkodhatok. Adjátok ide a hétköznapjaitokat, a döntéseiteket, a kicsi pénzetek, a kevés időtök fölött az uralmat. Adjátok ide a jövőtöket, tervem van veletek. Szeretlek benneteket. Azt szeretném, hogy körülöttem legyetek. És ez a Jézus egyenként változtatta meg azt a néhány embert, és kezdte el az ő uralmát, aztán egyre nagyobb közösségekben. Testvérek, légy a segítségünkre. Vigyük most a szívünkben ezt a mondatot. Gondoljuk végig, hogy itt és most a mi életünkben ezt mire szeretnénk mondani egészen konkrétan Jézusnak. Holnap estére hozzuk el magunkkal, de már addig is mondjuk el neki is. Jöjj, légy a segítségünkre. Fog válaszolni. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, nem győzzük csodálni és magasztalni a te szeretetedet, ahogy nem hagytad nyugton azt a néhány apostolt, és ahogy inkább fájdalmasan is, meg értetlenségük ellenére is megmutattad nekik, hogy hol van a legsürgősebb feladatuk, mert te keresel ott is embereket. Köszönjük, hogy ugyanezzel a buzgalommal keresed és kerested meg a mi szívünket, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy minden követ megmozgattál azért, a világ teremtése előtt már és attól kezdve a mai napig, azért, hogy mi ne lehessünk tőled távol, ne lehessünk magunkra utalva és magunkban maradva. Ezért köszönjük, hogy el tudod törölni a mi magányosságunkat, a mi félelmünket, a mi ürességünket. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy kézbe vehet most is. Szeretnénk azt odavinni eléd, ami nekünk a legnehezebb. Te tudod, hogy mi az. Te tudod, hogy kicsiben és nagyban, olyan sokszor átéltük már, hogy aki neked háttal egyedül próbálkozik, az tönkre tesz mindent. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy felkínálod most is a közösséged, hogy velünk akarsz jönni a mieink közé, a családunkba, a munkahelyünkre, a hivatásunkba, a dolgainkba. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy a mi népünk, a mi vezetőink, sőt, a mi népeink itt ezen a földrészen fontosak te neked. Olyan sokat tettél már. Kérünk, hogy folytasd. És mi pedig szeretnénk újra odaadni neked az uralmat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Én most csak annyit szeretnék hirdetni, hogy szeretettel várunk mindenkit holnap este is, ugyanígy 6 órakor. A következő szakasz a 16. fejezetből a 11-től 15-ig versig lesz. De én azt kérem, aki csak teheti, olvassa végig otthon ezt az egész fejezetet, és kezdjünk el rajta gondolkodni, hogy minden szava ismerős legyen a következő estéken. Most pedig énekeljük az áldás előtt a 398. éneket. A 398. ének arról szól, amiről a mai igénk üzenete, Úr lesz a Jézus mindenütt. Istennek, a mi atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek vigasztaló közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség.